Földgömb. A megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, a legfrissebb földgömb van előttem, itt az asztalon, és Szabó Gál Andrással beszélgetek, aki a Budapest Bamako Rally alapítója, hosszú távú kajakozó, kalandor, meg sok minden más. Szervusz András még egyszer!
Szia neked is, és köszöntöm a hallgatókat!
Kelet-Grönland kajakkal. Mondtam, hogy hosszú távú kajakozó is, tehát szeted a kajakot is, nem csak az autót, legyen az minden csak kihívás, de miért Kelet-Grönland?
Hát először is egyébként a kajakot sokkal jobban szeretem, mint az autót, csak hogy így ezt leszögezem rögtön az elején. Meg. Így vannak a kedvenc közlekedési eszközeim, kajak, bicikli, és utána az autó. És miért pont Kelet-Grönland? 18-ban voltunk, nem, vagy 17-ben voltam először Grönlandon, 2017-ben. Csak valahogy így nagyon megfogott és megragadott engem az a hely. Valahogy annyira különleges, annyira mesés, annyira távoli tőlünk, nem csak térben és időben, hanem így, ahogy az emberek élnek meg a természet. Tényleg ez annyira távoli kultúra és annyira távoli világ, hogy néha úgy érzi az ember, mintha egy mesébe lenne, vagy egy másik bolygón, vagy nem is tudom. És akkor ez így nagyon megfogott engem, és aztán mondtam, hogy jó, akkor jöjjünk vissza még egyszer. És aztán 2018-ban szerveztem egy második expedíciót, és most az idén a harmadikat.
Ez fontos lesz, hogy ez expedíció, hogy ez alatt mit értesz, és hogy az is, hogy itt többen voltatok, azt láttam, hogy a fényképeket Gál Péter készítette. Ha jól látom, az első képen az te vagy piros kajakban, ugye piros sapkában, az te vagy?
Igen, az én vagyok. Az első képen piros kajak, arról lehet megismerni.
Jó, szóval miért expedíció, és honnan, hová tartottatok most legutóbb?
Az expedíció szónak két jelentése is van, tehát az egyik az, amikor valóban valamit fel akarunk fedezni, és fel akarunk térképezni, amikor le akarok rajzolni egy területnek a térképét, új növényfajokat akarunk felfedezni, de az expedíció jelenti azt is, hogy ami nem szervezett túra, vagy nem egy csillagtúra, ez kimondottan egy ilyen előre haladunk minden nap A-ból B-be, a logisztikát magunknak szervezzük, nincsen catering hajó, nincsen teljes ellátás, nincsenek idegenvezetők, tehát ez egy ilyen expedíciós stílusban megszervezett túra volt, amit mi magunk raktunk össze, és mi magunk barkácsoltunk a meglévő erőforrásokból ott a helyszínen.
Oda repültetek, egyszer valahol kiszálltatok, és akkor eljutottatok egy olyan helyszínre, helyre, ahol akkor a hajókat vízre lehetett tenni. Ugye?
Igen, van egy Tasilak nevű falu, város, 2000-en lakják, egyébként a legnagyobb település Kelet-Grönlandon. Itt van egy kikötő, van iskola, van focipálya, tehát ez egy nagy településnek mondható egyébként Kelet-Grönland legnagyobb lakott területe. És itt van egy olasz kalandor, aki fiatal korában többször átszelte a grönlandi jégpáncélt, és most egy turistaházat üzemeltet, és neki van egy pár kajakja, amit bérbe ad. Úgyhogy mi oda mentünk hozzá, tőle béreltünk kajakot, vittük a cuccaink nagy részét. Az első nap, amit tudtunk, kaját vásároltunk a helyi boltba, béreltünk puskát, mert puska nélkül nem indulunk el Kelet-Grönlandon. Sajnos a jeges medvék veszélye az fennáll, ahogy a Red House tulajdonos, ez az olasz kalandor szokta mondani, nem jelent komoly problémát, de azért egy puska szigorúan ajánlott. Úgyhogy hoztuk a puskát, megvettük a kaját, ami még hiányzott a felszereléshez, azt ott beszereztük a helyszínen, és aztán érkezés utáni másnap vízre is raktuk a hajókat, és elkezdtünk kajakozni.
Hogy kell elképzelni egy ilyen zöldséges boltot Kelet-Grönlandon, egy 2000-es településen?
A zöldséges bolt kérdése az egy izgalmas kérdés Grönlandon. Az államnak érdekli, hogy az ország megtartsa a kultúráját, és megtartsa a szerkezetét, ami arról szól, hogy vannak kisebb falvak, és ezeket úgy se köti össze egymással. A kisebb falvakat akkor lehet megtartani, hogyha az emberek nem vándorolnak el, hogyha alapvető élelmiszerellátás van. Úgyhogy állam érdek, hogy mindenhol legyen egy közért. A közért és szupermarket lánc az egy állami monopólium, tehát egyetlen egy lánc van, és ide jár vásárolni mindenki. Szerintem egy jelentős részük veszteségesen üzemel, de ott az a politikai cél és az a társadalmi célkitűzés, hogy a falvak megmaradjanak, és az embereknek költözzenek máshova, úgyhogy ezért, ha kell, veszteségesen is fenntartják őket. Most ezt úgy kell elképzelni, csak hogyha valaki el akar képzelni egy ilyen boltot, hogy mindenféle áru van benne egy ilyen nagyobb településen, mint Tasszilak, de választék az semmi nincs. Bizonyos élelmiszerekből pedig nagyon-nagyon gyenge az ellátás. Tehát mikor mi voltunk, akkor azt hiszem körte volt és hagyma. Előző évben volt krumpli és alma. Úgyhogy, ezt lehet variálni. És mikor megérkeztünk, legnagyobb bánatomra nem volt tojás. Megérkeztünk hétfőn, megkérdeztem, hogy mikor lesz tojás. Azt mondták, hogy talán vasárnap. Tehát így kell elképzelni, amit lehet, azt ott megsütnek, tehát ilyen azt hiszem előre lefagyasztott pékáruk érkeznek, vagy a kenyértészta érkezik, úgyhogy vannak kemencik, úgyhogy kenyeret sütnek minden nap, meg péksüteményt, de rengeteg fagyasztott kaja van. Tehát a fagyasztott kaját igazából csak az év 3 hónapjába kell mélyhűtőbe tárolni, mert utána kirakják.
Hát igen, ezt akartam, hogy az ablakba se olvad ki nagyon, igen.
És aztán ott eláll áprilisig simán, úgyhogy rengeteg fagyasztott zöldséget, meg fagyasztott húst tesznek, elég gyenge a táplálkozási választék, és ezért a vadászat és a halászat a mai napig nagyon fontos szerepet játszik. Az emberek a mai napig halásznak és vadásznak, és az tölti el őket nagy örömmel. Én azt láttam mindig, amikor mutogatják, hogy nézd, milyen szép halat fogtam, ma ezt tesszük, nézd, milyen szép ércét lőttem ki, vagy kacsát, úgyhogy ma ezt fogjuk enni, vagy a hétvégén akkor lesz friss hús, nem csak a dán gyári feldolgozott, fagyasztott kaját kell lennünk.
Na majd mindjárt menjünk a gleccserekre, fjordokra, bánákra, jeges medvékre, meg vadásztál is a végén az expedíción. Csak egy kérdés még az alkoholról, jó? Mert azért ott hideg van, magányosak az emberek.
Az alkohol fogyasztás az egy elég súlyos társadalmi probléma Kelet-Grönlandon. Sajnos így az utóbbi 200 évben a helyiek rászoktak az alkoholra, és az alkohol unalom és fájdaloműző tulajdonságait hamar felismerték, és ezáltal az alkohol komoly problémát jelent, és genetikailag szerintem az alkohol toleranciája is sokkal alacsonyabb a benszülött lakosságnak, és ezért iszonyatosan sok ittas embert lehet látni, és a rendőrségi statisztikák is nagyon sok családon belüli erőszakról beszélnek, ami mind az alkoholnak az eredménye. Valahol elakadtam ott, és nem is tudom már mi volt, elkezdett esni az eső, ja, nem, találtam egy pénztárcát, igen, és leállítottam egy rendőrt, hogy odaadjam neki, mert a rendőrről sem nem volt senki.
A 2000-es településen találtál pénzt, és van rendőr is, meg őrs is.
Bocsánat, de a repülőtér mellett találtam a pénztárcát, egy izlandi fiú pénztárcája volt, és a repülőtér melletti kikötőben találtam, és elhoztam magammal, és gondoltam, hogy itt leadom, hiszen ez a legnagyobb település, és akkor a rendőrségre elmentem, a rendőrségen nem volt senki, és aztán leállítottam egy rendőrautót, mert tényleg nem akartam egy izlandi turista pénztárcájával hesszelni 2 héten keresztül Grönlandon, és akkor rendőrrel beszélgettem, és a rendőr azt mondta, hogy őt akkor rakták át a fővárosból ide átmenetileg, mert hiány van rendőrökből. És hát, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a gyerekeket ütik, verik, meg a férjek a feleségeket, a feleségek a férjek, és hogy ez megint egy nagyon súlyos probléma. Tehát ez a legsúlyosabb rendőri probléma, úgyhogy nagyon odafigyelnek. Egy korábbi úton pedig találkoztam egy börtönőrrel a helyi kocsmában, egy szombat éjszakai buliba, aki ugyanúgy lesokkolt, hogy egy 2000-es faluban van egy börtön, meg van egy börtönőr, de mondta, hogy hát néha egyen vannak, néha ketten, néha hárman, de hát akkor is kell rájuk vigyázni.
Ez egy, mint az indiános filmek, az jutott eszembe.
Az körülbelül olyan, tehát ez egy ilyen western falu, úgy kell elképzelni.
Csak hideg van. A legnagyobb problémám nekem a következő. Leírta 10 nap expedíció, tényleg fantasztikusak a képek, mindenről nem fogunk tudni beszélgetni. Kajak, vadászat, elhagyott falvak, de egy csomó helyen írott, hogy elmész vízért. Ugye ráadásul a társatok gyengélkedett, valami vírust összeszedett, tehát pihentetni kell. Elmentetek vízért. Na de hát ott voltatok a gleccserek tövében, ott hajókáztatok. Hát a kulacsot nem elég bemeríteni a csodálatos kék vízbe?
A gleccservíz az nem mindig kék, sőt, nagyon sok esetben barna, és nagyon sok esetben nagyon koszos. Tehát az átmegy rengeteg geológiai jelenségen, úgyhogy nem mindig tisztat. Ezeket a gleccsereket ne úgy képzeljük el, mint nem tudom, egy ilyen National Geographic foton, hogy az égszín kék, és az tiszta víz. Nem, az sok esetben az már homokos talajon ment át, és különösen, amikor a gleccser lefolyik, akkor a végén az mindig olyan. Mindig kellett keresni vizet, találtunk, tehát nem volt nehéz, tehát tényleg nem olyan, mint hogy a sivatagba keresnénk vizet. Nagyon sok esetben a gletcserből leszakadt jégdarabokat olvasztottuk, tehát kiraktuk estére, reggelre megolvadt, vagy tragikusabb esetben a gázforralón megolvasztottuk, és ezáltal elég gyorsan el is fogyott a gázunk, de mindig kellett vizet keresni, mert a boltban azt hiszem 6 üveg vizet találtunk négyünkre a 10 napra, úgyhogy ez nem volt egy olyan egyszerű dolog, de minden nap intéztünk vizet. Tehát ott a jégkockák között kajakozol Grönlandon, úgyhogy fogtunk egy bevásárlószatyot, és akkor abban mindig beledobtunk. De akkor is melós volt, tehát vizet kellett szerezni. Nem az volt, hogy harcoltunk naponta több 10 órát, hogy találjunk két csepp vizet, meg a növények gyökeréből passzíroztuk ki, hanem volt víz, csak egy picit meg kellett érte dolgozni, meg utána kellett járni.
Az is érdekelt, hogy láttam, hogy papírtérkép van ott a kajakon előtted, hogy ott a digitalizáció akkor nem erős, vagy nem volt olyan részletes a papírtérkép, az tutibb volt?
Képzeld, egyetlen digitális térkép nem volt olyan jó. Megpróbáltam átvinni egy papírtérképet a GPS-emre, és az sem volt teljesen pontos, pedig abszolút tökéletesen kalibráltam be, de volt egy ilyen pár száz méter eltérés. Sokkal egyszerűbb volt papírtérképet használni, és sokkal egyszerűbb volt hegyekkel, meg öblökkel, meg szigetekkel navigálni. Az egész akkor lett bonyolult, az egész papírtérképes akkor lett bonyolult, mikor egy ilyen jéghegy erdőbe keveredtünk, és nem láttunk semmit, amivel azonosítani tudtuk volna az öblöket, a szigeteket, a hegy boldalakat. Tehát ott az egy picit macerás volt, és akkor olyankor elővettünk egy GPS-t, és akkor megnéztük körülbelül, hogy hol vagyunk. Egy ilyen kemény nap volt, amikor a többiektől én elszakadtam, mert négyen voltunk, és egyedül teljesítettem az egész napot, és akkor nagyon sok jéghegy volt, és akkor igazából néha úgy éreztem, hogy úristen, most hol vagyok, meg merre kéne menni. Nagyjából sejtettem, hogy merre kell menni, de nem volt annyira komfortos az egész. Na mondom, végig ott volt egy papírtérkép a hajomban előttem, úgyhogy követtem a tájat, és tudtam, hogy hol vagyok.
Hát volt almád, hagymád, jégkockád, meg térképet. Tehát
nagy baj nem lehet.
Jó, és akkor tehát egész nap, hogy én elképzelem meg, hogy olvasom, akkor hajó, és akkor utána valahol kikötöttetek. Az is izgalmas volt, hogy hol.
Igen, tehát az a tengeri kajakozásnak, meg ezeknek a hosszabb kajak expedícióknak az egyik legszebb része, amikor az ember táborhelyet keres, és mindig olyan táborhelyet akarunk keresni, ami A szép, B jó,
megvédett.
Kényelmes, meg védett, tehát védett a széltől, védett valamennyire a jeges medvéktől, olyan helyen vagyunk, ahol nincs jeges medve, ott a rendes medvéktől. Úgyhogy ez mindig egy ilyen sarkalatos pontja ezeknek a túráknak, de mindig nagyon szép helyeket találtunk. Ja, és a másik, hogy legyen víz a közelben, azt is mostanában.
És akkor vagy elhagyott házak, vagy sátor?
Igen, tehát egyszer aludtunk egy elhagyott házban, az egy elhagyott falu volt, az egy kísértett falu volt, az volt az első nap, és utána pedig kinn a vadon. A másik, ami pedig nekem mindig nagyon fontos, hogy legyen fal, legyen tűzifa valahogy, de hát az Grönlandon egy elég necces dolog, hiszen az országban egyetlen fa sem nő, úgyhogy ha az ember fát talál, az mind ilyen emberi hulladék, vagy időnként úszadékfa, ami számomra egy rejtély mindig, hogy honnan jön. És a végén meg már elfogyott a gázunk, mert avval olvasztottuk a vizet, úgyhogy a végén már csak ilyen tőzeggel, meg mohával, meg hulladékfával tudtunk kaját főzni este.
Hogy lehet itt megtartani a lelkeket, az embereket? Mert írod és mutatod is, most beszélünk is ezek az elhagyott településekről. Hogy lehet? Értem, hogy ott van a bolt, ott van a rendőr, ott van a börtön, de hogy maradnak ott meg az emberek? Miért maradnak ott meg?
Szerintem egyfajta büszkeség tölti el őket, hogy ők az őseik életmódját élik. Nincs túl sok opció a társadalmi mobilitásra. Tehát nem az van, hogy akkor most beköltözök a nagyvárosba, és ügyvéd leszek, vagy elmegyek egy multi céghez dolgozni. Valahogy úgy érzik, hogy szeretnének közel lenni ahhoz a földhöz, vagy ahhoz a vidékhez, ahol felnőttek, és tényleg azt a tradicionális életet élni. És ez nagyon-nagyon látszik a kormányzati munkán, hogy tényleg mindent megtesznek, hogy az embereket ott tartsák. Tehát sportpályákat építenek, óvodákat építenek, tehát olyan infrastruktúrát építenek, ami ott tartja az embereket. De ezekben a nagyon pici falvakban esély nincsen. Tehát nagyon sok ilyen elhagyott falu van, azért, mert elúsztak a halak, nem lehet már vadászni, a klímaváltozás miatt a tenger élővilága megváltozott, és megszűntek a halászterületek, és ezért inkább beköltöznek a nagyobb településekbe, nagyobb falvakba. Egyébként mindenhol azt láttuk, hogy az elmúlt 5 évben a változás az az, hogy tényleg a kormányzat mindent megpróbál azért megtenni, hogy az emberek ott maradjanak. De olyan dolgokkal, hogy 100 fős falu, és építenek kosárlabdapályát. Tehát olyan gyönyörű kosárlabdapályát látunk, aminek a hátterébe ott úsztak a jéghegyek, és ugráltak ki a bálnák a vízből, a gyerekek meg ott elől kosárlabdáztak.
A végén meg vadásztál is, ugye?
Igen, ezt a vadászat szót azért egy picit liberálisabban kell értem. Én ugye elvetem a vadászatot, meg nem kedvelem a vadászatot, mint hobbit, meg sportot, csak azért, hogy lelőjünk egy állatot, mert valahogy bezseg a vérünk, és ez van, ilyen ösztöneink jönnek elő. Igazából el akartam menni hajóval egy elhagyott amerikai katonai bázisra, ami ott van a második világháború vége óta, és ott hagytak egy csomó hardvert az amerikaiak, és az azóta is rozsdásodik, és ezt meg kellett néznem. És aztán azt ajánlottam föl egy helyi vadásznak, hogy utána elmentünk vadászni, nem zavar, aztán amit lelő, az legyen az övé, kifizettem a benzindíját, meg vigye haza, amit lő, és akkor elmentem ebben a helyi emberrel vadászni, ami egy nagyon különleges élmény volt. Hát az ember képzeld el, hogy egyszerre irányított egy motorcsónakot, haladt előre, figyelte az állatokat, amennyire lehetett, és még célzott is.
Én egy ugyanilyen embert ismerek, Réti Majorban, Lévai Fét, azt ugyanezt csinálja hajóról egyébként, de hihetetlen. Esküdj, hogy nem hoztál el egy 80 éves kólás üveget, mert én biztos elhoztam volna, de te biztos nem, mert te ilyen önmegtartóztató vagy.
Nem hozok el ilyen dolgokat több okból sem, tehát az ott a történelem része, az maradjon ott, annak ott a helye. Hagyj nézze meg más is, a másik dolog pedig, hogy nem gyűjtöm a kacatokat, tehát utálom, hogyha tele van a lakás olyan dolgokkal, amiket nem használok.
De írt, érdekes lehet ez a bázis, ez az elhagyott, 80 éve elhagyott bázis, ami mementónak ott van hagyva.
Ott hagytak mindenfélét, csapott papot, a fegyvereket elvitték, de a teherautókat ott hagyták, a kazánokat ott hagyták, 200 000 olajos hordót ott hagytak, úgyhogy az egész egy ilyen horrorfilm díszlet, és így írták alá a megállapodás Dániával, amelyik Grönland gyarmati fennhatósága, hogy azt mondták neki, hogy nem kell visszaállítani az eredeti állapotot. Úgyhogy ez egy megfelhatalmazás volt arra, hogy minden szemetet ott adhatnak. Úgyhogy el kell képzelni egy ilyen helyet, ami tele van rozsdásodó hordókkal, rozsdásodó 40-es évek beli terautókkal és mindenféle fém hulladékkal. Az egész egy ilyen kihalt, elhagyott terület.
Jó nagy kontraszt van a két megálló között.
Igen, tehát az egyik helyen a természeti szépség, a másik helyen pedig az emberi barbárság. Egymástól tényleg lépésnyire.
Csodálatos klassz élmény lehetett ez. Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél róla.
Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Szabó Gál Andrással beszélgettem, a Budapest Bamako Rally alapítójával, aki hosszú távú kajakozó, kalandor, és most egy fantasztikus cikket jegyez a legfrissebb Földgömb magazinban, Bálnák, kísértett falvak, jéghegyek. Köszönöm szépen, András!
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.